A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Szent Fiától, a Jézus Krisztustól, aki odaadta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség érte örökkön örökké. Amen. A 467. énekünknek az első három szakaszát énekeljük. 467. énekünk így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom, szívem íme, megnyitom. Kedves testvéreim, a Mózes 5. könyve 5. részének első 21 versét hallgassuk meg, hogy Isten miképpen akar szólni hozzánk. A Mózes 5. könyve 5. részének első 21 verséből hallgassuk. Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, mindnyájunkkal, akik ma életben vagyunk. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűzből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között. Mert a ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálod hozzád hasonlóan. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod feleségét, ne kívánd felebarátod házát, se mezeit, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Legyen Isten igéje áldottá, hogy az bennünk megfogalva növekedhessen, és mi gyümölcsöt teremhessünk az Isten dicsőségére. Hajtsuk most fejünket meg imádságra együtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Ami bűnvallásunk és hitvallásunk után Isten válasza ma is hangzik, halljuk azt meg. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 393. énekünket énekeljük, kedves testvérek. A 393. ének első három szakaszával magasztaljuk az Istent. Az első szakasz így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Yeah. Imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy az új év útján te elindítottál minket, de nem szeretnénk úgy indulni, hogy nem kéz a kézben megyünk melletted. Légy áldott azért, hogy te önmagad kínálod utitásként, és ezt az új év első óráiban is tapasztalhattuk, tapasztalhatjuk, és köszönjük, hogy jó reménységünk lehet afelől, hogy te végig kísérni fogsz bennünket ebben az új évben. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, hogy a tavaly is, az elmúlt évben is te hordoztál, és köszönjük, hogy miközben most vissza is nézve, a hátunk mögé tekintve látjuk mindazt, amiben részünk volt. Neked köszönhetjük meg, hogy megtartottál, erőt adtál, a sokféle nehézségben mellénk álltál, és felemeltél ott, ahol gyengék, erőtlenek, vagy kiszolgáltatottak voltunk. Légy áldott azért is, hogy nem csak visszafele lehet nekünk tekintgetni, hanem a múltból erőt merítve nézhetünk a jövő felé. És már is arra kérhetünk téged, hogy a jövőt tetted számunkra boldoggá. Olyan sokféleképpen kívánunk most évelején egymásnak boldogabb évet. Szeretnénk nem csak kívánni, hanem egyúttal tőled el is kérni a magunk és a mellettünk élők számára azt a boldogságot, amit semmi nem tud megadni, sem gazdagság, sem emberi kapcsolatok, sem siker, sem a munkában megtapasztalt eredményesség. Egyedül csak az ad, ha a te áldásod ott van az életünkben. Köszönjük azt, hogy a te áldásaid nem magukra érkeznek, úgy jönnek, hogy közben te is ott vagy velük. Szeretnénk így a te áldásaidban részesülni a mai délelőttön is, úgy, hogy a te közelségedben megmelegszik a szívünk. Éppen ezért arra kérünk, hogy ebben a közelségben, amit a gyülekezet adhat, és amit a te lelked által munkálsz bennünk, éreztetsz velünk, hadd tudjunk újra erőt nyerni harcainkhoz, küzdelmeinkhez. Jöjj és szólíts meg a te igéden keresztül, hadd legyen személyes a te üzeneted, és Urunk, hadd tapasztaljuk meg azt, hogy a te közeledben az erőtlen újra erőssé lesz, a bátortalan bátorrá, a beteg gyógyultá, a magányos társulal el, és hadd éljük át azt, hogy te felvértezel bennünket, mindazzal szemben, amit még nem is tudunk, hogy ránk vár, de számíthatunk arra, hogy veled győzelmes harcaink lesznek. Így kérünk, hogy jöjj és szóljál hozzánk a mai délelőttön. A te fiadért, a Krisztusért bízunk abban, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Az ige hallgatásra készülve a 84. Zsoltárunkat énekeljük, 84. Zsoltárunk első és harmadik szakaszát. Az első így kezdődik, o seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.
Thank you.
Kedves testvéreim, akik itt vagyunk együtt a templomban, és azok is, akik az internet előtt kapcsolódnak be a mi ige hallgatásunkba, Istenre való figyelésünkbe. Tegyük most együtt Isten igéjét meghallgatva az Ézsaiás próféta könyve 58. részének 10. versét olvasom, és hallgassuk azt figyelemmel, nyitott szívvel. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Hadd ismételjem meg. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Sok olyan mesét ismerünk, amelyben a főhős abban különbözik a többitől, hogy megosztja a kenyerét másokkal. Rendszerint a harmadik, a legkisebb királyfi az, aki észreveszi a mások szükségét, aki a morzsáiból adni tud a hangyának vagy a madárnak, sőt, aki sokszor többet is ad, mint amit tőle kérnek. Ad a cipójából, pedig neki sincs már túl sok. Ezt követően rendszerint elhangzik a jó ismert mondat, jó tett helyébe, jót várj. Később pedig számíthat a főhős azoknak a segítségére, akikkel megosztotta kenyerét, akinek hullatott a morzsáiból. Akkor, amikor nehézségbe kerül az élete, akkor, amikor önmaga már nem tud magán segíteni, akkor számíthat azokra, akiken korábban ő maga is megkönnyörült. Kedves testvérek, a kenyér megosztása a mesékben többet jelent puszta adásnál. Az adó jelleméről, szívéről beszél. Arról, hogy milyen ember. Világos a mesék szerint, nagyon egyszerű a gyerekek értelméhez akarja eljuttatni a mondani valót, hogy kétféle ember van. Egyik, aki nem akar, nem tud adni, kemény a szíve, és a másik, aki megkönnyörül a mellette levőn, akár az állaton is, és adni tud a sajátjából, még akkor is, ha nincs túl sok neki. A mesét hallgató gyermek már nagyon fiatalon megtanulhatja azt, hogy észre kell vennünk a mások szükségét. És később csak akkor számíthatok a mások segítségére, arra, hogy az én szükségemet ők is észrevegyék, és mellém álljanak, ha én is melléjük álltam. És persze rendszerint ehhez tartozik a mondani valónak egy negatív megfogalmazása is. Az, aki kegyetlen, az, aki nem veszi észre a mellette levő embert, az nem számíthat arra, hogy rajta könyörülnek. Odafordítják feléjük a tekintetüket, akkor, amikor mélységben van az életük. És rendszerint a mesék azzal folytatódnak, hogy azok, akik nem tudnak másokon könyörülni, nem veszik észre a mások szükségeit, kudarccal végzik. Úgy térnek haza a világ körüli útról, úgy jönnek a megpróbáltatásból vissza, hogy nem sikerült azt teljesíteni. Kudarcot vallottak. És nagyon világos a meséknek az a mondani valója is, hogy egyedül, egymagadban nem sikerülhet az élet. A mesék világában a kenyerét meg nem osztó, ahogy ő maga is kemény másokkal szemben nem nyitja meg a szívét, ugyanúgy bezáruló szívekkel fog találkozni. Csak hogy a mesék mellett mást is kapunk útravalóként az életben. Az adás és a könyörület kapcsán pedig ugyancsak változatos az, amit kapunk a hátizsákba, és amit magunkkal viszünk, és ami táplál bennünket az életben. Mert nem ilyen egyszerű a mondani való, az üzenet, amit az élet eljuttat hozzánk gyermekekként vagy felnőttekként, hogy jó adni és jó megtapasztalni azt, hogy mások is adnak, visszatérül az, amit adtál, sokkal bonyolultabb és árnyaltabb a kép. Rendszerint a családokban konfliktus van az adás kapcsán. Lehet, hogy nem minden családban, mert lehet, hogy hasonszörűek kötöttek házasságot. És akkor nem ütköznek egymással ebben a kérdésben. De nagyon sok családban ütközés van akkor, amikor az egyik ad, és a másiknak ez nem tetszik. Visszavenni, visszatartaná, vagy minimum megakadályozná abban a társát, hogy legközelebb majd ugyanúgy adjon, vagy ugyanannyit, vagy ugyanolyan bőkezű legyen, vagy ugyanúgy szórja szét a család vagyonát, vagy azt, amivel rendelkezik. Ismerek egy olyan családapát, akit a felesége gyakran figyelmeztet arra, hogy ne legyen túl fukar a gyerekekkel. Mert hogy a feleség megfogalmazásában nekem olyan férjem van, szoktam mondani, aki a saját gyermekeitől is sajnálja azt, amit odaad. Nem, hogy másoknak adjon, még a vérének sem tud. Kedves testvérek, ismerek olyat is, aki ennek pont az ellenkezője. Olyan személy, aki folyton arra törekszik, hogy mindenféle ajándékokkal egy kis szeretetet harcoljon össze magának, vásároljon. És nem tud megelégedni azokkal a barátságokkal, amelyek körülötte vannak, folyton az ajándékai által újabb és újabb barátságot, és ezáltal újabb és újabb szeretetet akar magának vásárolni. Fukarkodás és jó szívűségbe bújtatott szerelem koldulás? Vajon csak ez a két véglet létezik az életünkben? Hát akkor, amikor a családban konfliktus alakul ki az adás kapcsán, rendszerint ez látszik, hogy az egyik ilyen, és a másik olyan, és nincs köztes állapot. De ha kilépünk a családi kötelékeinkből, akkor észrevesszük azt, hogy van bizony más is. Sokkal változatosabbak vagyunk annál, hogy egyik fukar, vagy nagyon fukar, és a másik mindent odaad, csak hogy egy kis szeretetet kapjon. Sokfélék vagyunk. Van, akinek könnyű az adás, vagy könnyebb, és van, akinek nagyon nehéz. És valódi harcot kell vívnia azért, hogy valamit oda tudjon adni a mellette levőknek. Meg kell küzdjön újra és újra önmagával. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy életbe vágó kérdés az életünkben az, hogy mit, mennyit és mikor adjunk. Mit, mennyit és mikor? De ezek csak másodlagos kérdések. Most tekintsünk bele abba, hogy hogyan is alakul az adás, a javak megosztása az életünkben. Az, hogy mi magunk tudunk-e adni, arról is szól, hogy milyen hagyatékot kaptunk ezen a téren. Arról, hogy a gyermeki családunkban hogyan alakult az adás és az elfogadás. Hogy a szüleink, nagyszüleink, meg a mellettünk levő rokonok mit adtak, hogyan adták, és ehhez mi társult? Milyen gondolatok és milyen érzések? Valaki elmondta, hogy úgy nőtt fel, hogy gyermekként gyakran hallotta, fiam, neked csak úgy lesz, ha vigyázol rá. De ez a mondat nem azt jelentette, amit a szavak önmagukban jelentenek, hanem valami mást. Ez a mondat mindig akkor hangzott el, amikor valamit ő gyermekként a barátaival megosztott. Azt a falat, cukorkát, kocka csokit, vagy valami más, amiből neki bőven volt, és úgy érezte, hogy adhat. Csak később értettem meg, másfél évtizednyi házasság után, és nagyon sok konfliktus után, hogy ezek a mondatok, amiket én gyermekként hallottam, mesélte az illető, másról szóltak. Titkos, rejtett büntetés volt benne. Valójában azt üzenték, hogy ne adjál, tartsd vissza, mert adni nem jó. Ha te odaadod, akkor neked nem lesz. Kedves testvérek, Mi az, amit adunk, mennyit adunk? Nem ez a kérdés, hanem az, hogy miért nem adunk, ha nem adunk. Mi késztet arra? Mi van a lélek mélyén? Az illető azt is elmesélte, hogy sok idő kellett, és a felesége részéről sok türelem, hogy megtapasztalja, hogy mennyire jó adni. Meg kellett tapasztalja hosszú-hosszú éveken át, hogy biztonsága van annak, ha adok. És ahhoz, hogy teljesen felszabaduljon a belső megkötözöttségéből, a félelmeiből, abból a rossz érzésből, ami ott volt és végig kísérte az életemet, mesélte, hogy adni valami rossz, mert utána jön a fenyegetés, a büntetés, annak az előrevetítése, hogy te az életben nem fogsz boldogulni, mert megosztod a tiédet másokkal. Ahhoz, hogy ez eltűnjön, kimosodjon a lelkemből, kellett az, hogy megtapasztaljam, hogy van mellettem valaki, aki szabad az adásban, akit nem tart ez a félelem fogva. Amint mondtam, konfliktusok tarkíthatják az életünket, családi életünket, személyes életünket, és bizony nem kevés harc kötődik az adáshoz. Hogyan leszünk adókká vagy visszatartókká? Hát így. Amit kapunk a hátizsákban, az táplál bennünket. És nem mindegy az, hogy milyen modellt kaptunk, vagy a szavak mellé milyen érzéseket. Nem mindegy az, hogy azt ültették el benned, hogy jó az adakozás, jó az, ha van falatod, amit odaadsz másnak. Jó az, mert az világosságot hoz, örömöt hoz az életedbe, vagy inkább azt, hogy te megszegényedsz, kevesebb leszel, vigyáznod kell, félned kell, vagy legfennebb csak kimérten szabad neked, kicentízve, kidekázva adakozni a melletted levőnek. Igénk nagyon világosan fogalmaz. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jólthatod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságot. Sőt, tovább megy ennél. A homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Ki az, aki ne vágyna közülünk arra, így év elején, hogy bárcsak annyi sötétség lenne ebben az évben, hogy olyan legyen a napom, a napjaim, mint a déli napfény. Hát csak annyi lenne a sötétség az életemben. Hát kedves testvérek, így év elején Isten megmondja, hogy ezt mihez köti. Mert hogy feltétele van annak, hogy világosságban éljünk. Bevilágít az Isten világossága az életünkben, de annak, hogy mi a világosságban legyünk, valóban azt éljük meg, hogy világosság van, annak feltétele van. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy aki a világosságba került, az Isten közelébe került, az könnyen tud adni és megosztani. Hát nincs ez így. Aki az Isten világosságába kerül, lehet, hogy annak is harcába kerül még hosszú időn át, vagy egy életen át az, hogy adni tudjon a mellette levőnek. Az adás mégis felszabadít. Erőt ad. Reménységet táplál az emberbe, úgy, hogy észre sem veszi azt, és örömöt hoz az, amikor sikerül megosztani azt, ami az enyém másokkal. Nem így jön el a világosság az életünkbe? Az ige nem arról beszél, hogy azzal, ha te az Isten mellett elkötelezed magad, azonnal megváltozik a szíved, és azonnal világosság lesz a szíved minden zegében, zugában. Nem. Eljön majd világosságod, de ez nem azt jelenti, hogy egyszer behuppan és örökre ott lesz. Mintha egy folyamatról beszélne az ige. Eljön. Aztán újra eljön. Aztán újra eljön. Mert ez így történik. Hogy miközben megosztom a falatomat másokkal, újra és újra. Egy kis fény jut el az életembe, a szívembe. Mert újra és újra sikerül valamit levetkőzni a szív keménységéből. Abból, ami arra késztet, hogy ne oszd meg magadat, meg azt, amit van a melletted levő emberrel. sikerül minden egyes adással abból az eltávolodásból valamit ledolgozni, ami a bűn megérkezésével kezdődött el az emberiség életében, és ami megtörténik, megismétlődik újra és újra a te életedben, meg az én életemben. Mások igényeire és szükségeire nyitottnak lenni a feltétele annak, hogy világosság legyen az életedben. Az Ézsaiás proféta könyvének az 58. részét olvassuk, akkor látni fogjuk, hogy több nehéz kérdést tisztáz ez a rész. Többek között arról beszél, hogy milyen az igazi bőjt. De a nehéz tárgyalt témák kiinduló pontja az a kérdés, hogy miért hallgat az Isten akkor, amikor én imádkozok hozzá? Miért nem válaszol az imáimra? És az egyik válasz erre a kérdésre az az, hogy azért, mert nincs jelen az adás az életetekben. Mert van nélkülöző, akire nem figyeltek oda. Van éhező, akit senki nem vesz észre. Van olyan ember, aki semmi mással nem találkozik, csak keménységgel, elfordított arcokkal és tekintetekkel. És jön a váltás az Ézsaiás proféta könyvének 58. részében, ha azt szeretnéd, hogy más legyen, hogy meghallgassalak, hogy odafigyeljek rád, hogy világosság legyen az életedben, akkor tedd ezt és ezt. És a felsorolásban az egyik éppen ez, amit hallottunk. Hozd meg a te falatodat a melletted levő emberrel. Ha azt akarod, hogy eltűnjön a sötétség az életedből, és olyan legyen az életed, mint a déli napfényben a homály. Kedves testvérek, annak idején, amikor Isten a prófétán keresztül megszólal, nagyon sokan frusztráltak, nagyon sokaknak a szíve elkezd megkeményedni, és nagyon-nagyon mély kérdések fogalmazódnak ott meg, mert azt tapasztalják, hogy Isten nem hallgatja meg az imáikat. Most tegyük személyessé a hallottakat. Nincsenek neked ilyen megtapasztalásaid? Nem indul el benned időnként a kérdezés, vajon miért nem hallgat meg az Isten? Nem kell most egyenlőségjelet tenni a között, hogy Isten nem hallgat meg, azaz nem adok eleget, de érdemes nekünk néhány kérdést feltenni ennek kapcsán, vajon tudok-e szabadon adni? Vajon észreveszem-e a mellettem levőt? A családtagot? A nélkülözőt? Mert hogy nem csak kenyérben lehet nélkülözni szeretetet, odafigyelést, törődést, jó szót. Olyan sok mindenben vagyunk mi koldus szegények, nincs nekünk elég belőle, ha egyáltalán van valami. Észreveszem-e a mellettem levő szükségét? Most ez a nagy kérdés. Martin Luther King, a híres fegyvertelen forradalmár, akit százezrek követtek, és lassan, de átalakította forradalmával a szegregált Amerikát. Ő mondta, amíg szegénység van a Földön, nem lehetek gazdag még akkor sem, ha 1 milliárd dollárom van. Amíg betegségek burjánzanak, és milliók élnek úgy, hogy nem számíthatnak arra, hogy 28-30 évnél tovább fognak élni, soha nem lehetek teljesen egészséges. Nem lehetek addig az, ami szeretnék lenni, amíg te az vagy, amire vágysz. Így működik a világunk. Hol kezdődik az adás? Hát ott, hogy észreveszem a másik szükségét, és nem csak a magam vágyai foglalnak le. Hol kezdődik a világosság az életünkben? Ott, hogy nem önmagam körül forogva a saját szükségeimet, igényeimet, üres szívemet veszem észre csak, hanem elkezdem észrevenni a mellettem levő ürességét, a mellettem levő hiányosságait, a mellettem élő szükségeit, és odafigyelve arra, elkezdek adni neki. Nem véletlen, hogy Isten újra és újra az adás fontosságára kellett figyelmeztesse a népét. Miután kivezeti őket a szolgasságból, ott, ahol megtapasztalták, hogy mit jelent igazi, nincstelenségben és szükségben élni, azután figyelmezteti őket, ha majd bementek arra a földre, vigyázzatok, hogy meg ne keményedjék a ti szívetek. Ne legyen közöttetek nincstelen és nélkülöző, de nem volt elég a figyelmeztetés. Elhajlott a szívük, eltávolodtak az Úrtól, és eltávolodtak egymástól is. Aztán visszatérve az Isten újra és újra rámutat erre az elfordulásra és az abból fakadó következményekre. És visszamutat arra is, vagy megmutatja azt is, hogy hogyan lehet másként élni. Kedves testvérek, hogyan érkezik a világosság? Feltételekkel. Feltételekkel érkezik meg a világosság az életünkbe. És Isten annak feltételét, hogy déli napfény legyen az életünkben, az adáshoz köti. Keveset beszélünk az adás öröméről. Jó másfél évvel ezelőtt egy grippi ágyba döntött, jártányi erőm sem volt, ott feküdtem erőtlenül, aztán adott ponton a 3,5 éves és a 1,5 éves fiam oda jöttek mellém, és hozták a játékaikat. Apát akarták megajándékozni egy könyvvel, meg egyik-másik játékkal, hogy ezáltal felvidítsák, és valahogy motiválják arra, hogy jobban legyen. Aztán hoztak mást is, egy csésze teját, süteményt, és a maguk kis gyermeki lehetőségeivel élve mindent hoztak, amit ők adni tudtak, és amitől azt gondolták, hogy majd könnyebb lesz a gyógyulás. Miközben mindennel elhalmoztak, és már nem volt hova lepakolni magam körül, megfogalmaztam, hogy milyen jó kapni, és hangosan ki is mondtam, milyen jól van dolgom nekem. A 3,5 éves fiam kijavított. De apa, nem csak neked jó, nekünk is jó, hogy adhatunk neked. És mennyire igaza volt ennek a 3,5 éves gyermeknek. Mert hogy azt az oldalát a valóságnak nagyon sokszor konstatáljuk, megállapítjuk, nyugtázzuk, hogy igen, milyen jó az, aki kap, annak, aki kap. De az adófélel kevésbé foglalkozunk. Mennyire jó adni, kedves testvérek? Tapasztaltátok, éreztétek? És nem csak akkor jó, ha az ember a gyermekétől kap, vagy a gyermekének ad, vagy a szűk, szoros kapcsolatokban adunk és elfogadunk, hanem akkor is, ha észrevesszük azokat, akik vér szerint nem olyan közeliek, vagy nem feltétlenül a baráti körünkhöz tartoznak. Ha észrevesszük a tőlünk távolabb levők szükségeit, a falat nélküliségét, az éhezését, és újra mondom, az a falat, ami hiányzik a másik életéből, az nem feltétlenül csak a kenyér lehet, hanem sok minden más. Mi az, amit adunk, hogyan adjuk? Kedves testvérek, jó az, ha adni tudsz. És az Isten az életed delét, a világosságodat ehhez köti. Azt hiszem, hogy valamilyen szinten már mindegyikünk kóstolta azt, hogy jó az adás. Mert miután adni tudtam, nem csak azt élem meg, hogy van valaki, aki szegényebb, mint én, tehát nekem jó, mert nekem több van. Nem, nem csak ez jó az adásban, meg nem csak ebből származik az öröm. Ez is ott lehet, de ez még mindig nagyfokú önzőség, ha csak ennyit veszek észre. Van más is. Azt gondolom, hogy minden adás után az ember érzi, hogy valami most már engem összeköt a másikkal. Ez az, amit a kisherceg a jól ismert műben így fogalmaz meg, most már felelős lettél a rózsádért. Azzal, hogy adok a másiknak, felelősséget vállalok. Oda állok melléje, nem vagyok közömbös feléje. Kissé azt mutatja ez a törődés, amit mi emberek egymásnak adhatunk, amit Isten tanúsít felénk. Nem vagyunk közömbösek számára, fontosak vagyunk. És akkor, amikor a mellettünk levő ember megtapasztalhatja azt, hogy kap tőlünk, akkor ennek óriási öröme lehet, hogy valaki észrevette az ő szükségét, meghallgatta a talán csak bent, csendben elmondott imáját, vagy válasz érkezett erre a belső imádságra. A szükség egy picit enyhült, az éhség eltűnt, de nem csak ennyi történik. Isten örül, mondja az ige adott helyen, annak, amikor a gyermekeinek adhat. És akkor, amikor mi odafigyelve a mellettünk levőkre, adunk a mellettünk levőknek, valamit ebből az isteni örömből kóstolunk. Abból a szeretetből, amelyik képes volt a legdrágábbat is odaadni. És így, kedves testvérek, az is megtörténik, hogy miközben adunk a mellettünk levőnek, egyre szorosabb lesz a kapcsolat. Egyre közelebbinek érezzük magunkat. Egyre inkább megtapasztaljuk azt, hogy eljön az életünkbe a világ világossága. Akiről azt mondja János evangélista, hogy eljött ebbe a világba, de ez a világ nem akarta befogadni. Túl nagy volt a sötétség. Aztán ez a világ világossága önmagát adta. És megfogalmazza János az evangéliumának harmadik részében azt a jó ismert mondatot, amit minden istentiszteletünkön idézünk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A legdrágábbat, az egyetlent, nem csak egy falatot, hanem a mindent adta oda. Azért, hogy mi ezt észrevéve, meglátva, segítségül tudjunk lenni a mellettünk levők szükségében. Amen. A 471. énekünket énekeljük válaszként a hallottakra. A 471. énekünknek második és harmadik szakaszait, szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgossággal. Köszönjük azt, hogy te lelkünket nem akarod tévejgésben hagyni. És ez sokszor nem azt jelenti, hogy mi tudjuk, hogy hol hibázik az életünk. Sokszor fogva tart bennünket a lelkünk, megakadályoz a tapasztalatunk abban, hogy a te parancsaidat betöltsük, hogy neked engedelmeskedjünk. Félelmek indulnak be, és tartanak fogva bennünket, akadályoznak meg az adásban is. Abban, hogy észrevegyük a mások szükségét, és arra választ tudjunk adni. Légy áldott, mennyei atyánk, hogy te ezeket a rejtett félelmeket is előhozod. És azt, hogy a szívünk mennyire szabad az adásra, vagy mennyire fogja valaminek, a mai napon megpiszkáltad azért, hogy kiderüljön, hogy mi van abban. De nem azért piszkálod meg, hogy egyszerűen konstatáljuk, hogy mi van, hanem azért teszed ezt, mert gyógyítani szeretnél. Azt szeretnéd, hogy ott, ahol most sötétség van, ott világosság legyen. És ott, ahol most az éjszaka szürkesége, homálya lebbe mindent, ott déli napfény legyen. Köszönjük azt, hogy te arra akarsz bennünket rávenni, hogy úgy, ahogy te adakozó Isten vagy, ugyanúgy a te gyermekeidként mi magunk is váljunk adakozókká. Jöjj és mutasd meg azt, hogy ki az, aki körülöttünk, mellettünk szükséget szenved. És Urunk, ha adsz látó szemeket az észrevételre, akkor add, hogy az észrevételen túl tudjunk együttérzést, odaállást, támaszt jelenteni annak, aki szükségben van. Urunk, köszönjük azt, hogy tehetjük ezt úgy, hogy megosztjuk a falatunkat. Nem azt a sokat, ami van, hanem azt, ami éppen ott van, az asztalon, ami kínálkozik. Amiből lehet, hogy nincs is több. De külön hálásak vagyunk azért, ha nem csak egy falatnyi van nekünk, hanem annál sokkal több. És külön hálásak vagyunk, ha érezzük annak a lehetőségét, ami ebből fakad, hogy lehet nem csak egy falatnyit adni, hanem annál többet is. Olyan sokszor élünk koldus életet egymás mellett, nem a kenyérben és nem a vízben van nekünk hiányunk, hanem törődésben, meghallgatásban, odafigyelésben. Drága mennyei atyánk, add, hogy ebben sem legyen a 2021-es évben közöttünk nélkülöző. Inkább legyen jelen az öröme annak, hogy mi adni tudtunk, és újra megtapasztaljuk azt, hogy az adás többet jelent annál, hogy lemondunk a magunkéről a mások érdekében. Hadd tudjuk annak örömét magunkkal vinni, hogy így erősödnek a kapcsolataink. És köszönjük, hogy miközben adunk, te annak a reménységét is elhullatod bennünk, hogy majd a magunk nyomorúságában mi is számíthatunk a mások könyörületére. De konkrétan arra is, hogy te majd meghallgatod a mi imádságunkat, akkor, amikor téged megszólítunk, és akkor, amikor tőled kérünk. Köszönjük azt, hogy teszed ezt Jézusért, a mai délelőttön is. Arra kérünk téged, drága mennyei atyánk, hogy most, amikor újra kezdjük a munkás életet, te állj azok mellé, akik újra a hosszabb otthonlét után most emberi társaságokba, munkatársi közösségekbe indulnak el. Te légy azokkal, akik az otthonlét után újra útra kelnek, és a világ valamelyik másik pontján kell nekik tovább élni a következő heteket, hónapokat. Arra kérünk, hogy te óvd az életünket, és te légy mellettünk a te magad gondoskodásával úgy, hogy tapasztaljuk, érezzük, hogy a mi életünk biztonságban van te nálad. Urunk Istenünk, előre tekintve erre a 2021-es évre szeretnénk áldást kérni annak minden egyes napjára. Urunk, bárcsak megtapasztalnánk azt, hogy te olyan gondoskodó Isten vagy, aki nem fordítod el a te orcádat. Add, hogy mi is ilyen orcánkat és tekintetünket mások felé fordítókká legyünk. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, és te meghallgatsz bennünket Jézus Krisztusért. Ahogy most meghallgatod azt is, amit csendben, magunkban fogunk neked tovább elmondani. Amen. Helyünket elfoglalva, a mi személyes imádságunkat mondjuk el Istennek. Folytassuk tovább a mi Urunktól, a Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett szolgálati perseinkbe a januári hónap folyamán is, így a mai napon is, a Petten-Szentmiklósi Református Egyházközség számára gyűjtünk adományokat, akik templomuk felújításába kezdtek, és a szórványgyülekezetnek nincsenek anyagi lehetőségei a felújítás megvalósításához. Ezért kérték a mi segítségünket, és ehhez szeretnénk hozzájárulni. Temetésre került sor az elmúlt héten. Utolsó földi útján kísértük Kutos György testvérünket, aki 70 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. A Molnár Pivári utca 5 szám alatt lakott. Isten legyen gyászoló szeretteivel, hozzátartozóival, és vigasztalja őket, titeket a feltámadás reménységével. Jövő vasárnap, január 10-én az esti istentiszteletet követően presbiteri gyűlésre kerül sor. Hirdetjük ezt presbiter testvéreinket, hogy úgy készüljenek, hogy majd a jövő vasárnap esti istentiszteletet követően együtt lehessünk. Most pedig a 476. énekünket énekeljük. A 476. énekünknek az első és a harmadik szakaszát, legyen ez bátorítás az új évben számunkra. Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt, így kezdődik a 476-os ének.
Oh,
Tegyünk vallást a mi hitünkről együtt. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őnek éljek. Amen. A 459. énekünk első és utolsó szakaszait énekeljük, áldásra készülve. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jön. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.